Ugye ehhez a karácsonyi interjúhoz bevezetésként egy történetet szeretnék elmesélni önnek és a hallgatóinknak is. Tavaly történt Békés Csabán, hogy 5 fiatal kamasz, ahogy a 3 éves kisfiamnak szoktam mondani, felnőtt italtól megrészegülve butaságot csináltak Békés Csabán. A helyi bábszínház előtti Betlehem installációból kivették a kis Jézust, és hát elrugdosták szegény megváltónak a fejét. És pehjükre ezt mind úgy tették Békés Csabán belül, hogy kamerák rögzítették az útvonalat, hogy fociznak a kis Jézus fejével. És a történet fordulata az, hogy a bábszínház igazgatója közben járt ezekért a fiatalokért, és sikerült kijárnia, hogy ne kapjanak a szó jogi értelmében büntetést, hanem az lett az ő büntetésük, hogy 2023 adventjére készülve bevonták ezt az 5 fiatalt a Betlehem installáció újra elkészítéséhez, és 6 héten keresztül dolgozott ez az 5 fiatal azon, hogy nagyon szép Betlehem készüljön a bábszínház elé. És kíváncsi vagyok, hogy mit gondol erről a történetről. Van-e ennek szimbolikája? Mit gondol, üzene ez valamit a hallgatóinknak karácsonykor?
Hát ugye első hallásra nagyon szép történet, mert remélem legalábbis, hogy az alatt a 6 hét alatt ezek a srácok nem csak, hát hogy így mondjam, előállítottak valamit, amit az előző évben tönkretettek, hanem ott hát kialakult közöttük is, meg a bábszínház vezetőjével, meg esetleg másokkal egy olyan emberi kapcsolat, ami hosszú lejáratú, és tudja őket őrizni valamiben, valami pozitívban. De a történetről eszembe jut valami, amit én csináltam, és ami miatt nagyon szégyeltem magam. Egy időben nyaranta Kelet-Németországban egy ifjúsági táborban voltam segítő, és hát nagyon csibészek voltak ott a gyerekek, olyan 10-11 éves gyerekekre kellett felvigyáznom, és minden este olvastam fel nekik valamennyit a Bibliából, és akkor néhány gyerek ott hülyéskedett a Biblia szövegével. És nagyon fölháborodtam, és akkor hát a felnőtt tekintélyével a 2 gyereket kiállítottam este, többiek aludhattak, őket kiállítottam, kezükbe adtam a Bibliát, és soronként váltva olvasniuk kellett hangosan. És hát a Biblia szövege az nagyon nehéz sok helyütt, és akkor ezek szenvedtek, és hát olvastattam őket lehet, hogy egy óra hosszat. És aztán utána hát volt minden sírás, hívás, és akkor aztán hát elengedtem őket aludni. Aztán utána nem tudtam elaludni én magam, mert hánykolódtam a gondolattól, hogy lehet, hogy ezek a gyerekek most gyűlölték meg a Szentírást az én buta pedagógiám miatt. És akkor másnap aztán reggel után elhívtam a 2 fiút, és megkérdeztem tőlük, hogy akkor ők most mit gondolnak. És hát végül is viogtak össze-vissza, és hát inkább csak büszkék voltak arra, hogy ők milyen bátrak voltak, és milyen nagy büntetést kaptak, és hogy azt teljesítették és kibírták, és ezzel tekintőnyt szereztek a többiek előtt, de úgy éreztem, hogy talán nem a Biblia szövegére hárult a haragjuk, hanem rám, mint ostoba felügyelőre. De azért megmaradt bennem ez a történet, és most, ahogy olvastam, vagy hallottam ezt a Békés Csabai sztorit, most feljött bennem.
Arra emlékszik, hogy mit olvastatott ezekkel a fiatalokkal?
Hát Izajást, az a legdühöttebb nagy próféta.
Igen, a protestáns hallgatóinak mondom, hogy mi ezt Ézsaiásként ismerjük.
Ja, bocsánat, igen, elnézést, Ézsaiást.
Hát igen, az nem a legkönnyebb történet valóban.
Ugye?
Aztán persze ki tudja, hogy azóta mi lett ezekkel a fiatalokkal. Gondolom kapcsolata nincs velük, tehát nem e-maileznek, Facebookon nem jelölték be egymást 20 évvel, 30 évvel később.
Nem tudok róla, nem, nincsen.
Oké, visszatérve a Békés Csabai fiatalok történetére, ön szerint, ha így belepróbálja helyezni magát a helyzetükbe, jelenthet ennek az 5 fiatalnak mást a karácsony, vagy akár Jézus személye attól, hogy mondjuk nem büntetést kaptak, hanem egy munkában, kreativitásban, hogy mondjam, megúszhatták a jogi büntetést?
Azt nem tudom, ugye sok mindent kellene tudni ezekről a srácokról, ahhoz, hogy bármit lehessen esetleg kommentálni, de valamit mégis talán tudok mondani ezzel kapcsolatban, és az pedig az, hogy nagyon kell-e tudnunk azt, hogyha szeretet ér bennünket, hogy a szeretet forrása Isten, vagy a megtestesült Isten. Nem elég, de maga a szeretet. Most ezek a gyerekek kaptak irgalomból, szeretetből, kreativitásból egy jó nagy adagot heteken át, és könnyen lehet, hogy ők ezt nem is kapcsolják különösebben össze azzal, amit karácsonykor a keresztény világ ünnepel, hanem egyszerűen csak azzal kapcsolják össze, hogy másképpen is lehet velük viselkedni, mint ahogy ők gondolhatták, hogy erre a bűncselekményre majd mi fog következni. Hogy van alternatíva, lehet másképp érezni, lehet másképp élni, lehet másképp ítélni, mint ahogyan azt elvárjuk, hogy úgy mondjam, az igazságosság szintjén. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó történet, és szerintem akkor is nagyon jó történet, hogyha nem lehet valami evangelizációs sikert learatni a történet kapcsán.
És a nem Békés Csabai öt fiatal ön szerint, tehát mi, a többiek, tanulhatunk ebből valamit karácsonyról, Jézusról, irgalomról, megbocsátásról?
Mindenképpen. Na, sokszor van szó a kereszténységről, és minthogyha a kereszténység annyit jelentene ma, hogy tisztességes embernek lenni, jó polgárnak, jó hazafinak, becsületes magyarnak. De azt hiszem, hogy ez a történet azt mutatja, hogy a kereszténység ajánlata vagy perspektívája az több, mint az, hogy az ember rendesen elvégzi a munkáját, nem bánt senkit. Ahogy az evangélium mindig is úgy fölháborítja az embert, hogy mennyire abnormális válaszokat ad különböző helyzetekre. Gondolok itt most például a szőlőben dolgozókra, akik utoljára érkeztek, ugyanannyit részt kaptak, mint akik egész nap dolgoztak. Ez abnormális, ez felháborító. De valami viszont csak így tud átsugározni abból, amiket Jézus el akart mondani a botrányos szeretetről, ami az ő ige hirdetésének és életútjának a lényege, és ami mentén rá lehet találni Istenre, vagy ami mentén megjelenik az az isteni viszonyrendszer, amit ő meg akart jeleníteni. Úgyhogy nagyon jó történet a Békés Csabai srácok története.
Köszönöm. Egy másik aktuális dolog, ez már kevésbé ennyire, hát hogy is mondjam, jó történet, maradok ennél az egyszerű megfogalmazásnál. Arra gondolok, hogy most ugye ezekben a napokban, karácsonykor a világ számtalan templomában, közösségében, családjában, karácsonyfa melletti megállásában felolvassák Jézus születésének történetét, amelyben elhangzik a városnév, hogy Betlehem, és erről sokunknak nem tud nem eszébe jutni az, hogy mi történik ma Betlehemben, és ha nem is igazán Betlehemben, de Izraelben és annak környékén. Ilyen értelemben önnek milyen gondolatai vannak a mostani karácsonykor? Én ilyeneket hallottam Izraelből, hogy elmaradnak karácsony ünnepségek, megemlékezések, miséket biztos tartanak a keresztény templomokban, de hogy az a fajta ilyen turisták által jobban átélhető karácsonyi ünneplés az most elmarad a háború miatt. Mit gondol, mit üzen ez karácsony tekintetében a világ többi táján élő kereszténynek?
Jézus ezt mondja az evangéliumban, hogy szegények mindig lesznek köztetek, és nekem most így az jut eszembe ennek a parafrázisa, hogy háborúk mindig lesznek köztetek. Azt hiszem, minden körülményben lehet jónak lenni, vagy hogy úgy mondjam, jobbnak lenni, mint ami elvárható. Ukrajnában, Oroszországban, Palesztinában, Izraelben, még Magyarországon is mindig mindenki számára van lehetőség legalább egy hajszálnyira másképpen cselekedni, mint ahogyan azt a egyébként igazságos, modern igazságos bosszú akár kínálja.
Egy Calvin idézet jut még eszembe erről, amit mond. A következő, az egyik kedvenc Calvin idézetem, soha nincs olyan nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne lehetne.
Hát igen, ez idevág, idevág, vagy hát remélem nem vág, hanem inkább ide illik. Csak persze ugye messze van Csalóka, vagy messze van Izrael, messze van Gáza, ez a Golán-fennsík, és messze van mondjuk Kijev, vagy Odessa, vagy Mariupol. Mondjuk magunknak, mondom én is magamnak, hogy szerencsére messze van, szerencsére. Nem itt Alsóvároson lőnek, vagy Szatymazon, nincs Teleken, hanem messzebb. Más oldalról viszont valahogy azok a kísértések, amik elvezetnek elvezettek ezekhez a bűnökhöz, személyesekhez és strukturálisakhoz, azok a kísértések azok itt vannak. Itt is lehet mindig találni indokot, ami miatt valakit lenyomjunk. Itt is mindig tudunk találni önfelmentéseket, amivel felmentjük magunkat az elkövetett sértésekért, sértésekből. Szóval valahogy az ember az minden körülményben ember, és minden körülményben esendő, és minden körülményben óriási módon rászorul kapaszkodókra, hogy ne vétkezzen, hogy ne lássa a bűnt racionálisabbnak, mint az erényt. Úgyhogy bizonyos értelemben, hát most ez nagyon furcsa hangzik talán, de bizonyos értelemben könnyű aggódni, vagy könnyet ejteni a közel-keleti, vagy a kelet-európai embertársainkért, azért, hogy egy kicsit eltereljük a figyelmünket magunkról, ahogy Jézus mondja a keresztúton az asszonyoknak, hogy inkább magatokat sírassátok és gyermekeiteket.
Az jut még eszembe, hogy ugye szokás volt az elmúlt években, hogy Betlehemből a születéstemplomából éjféli misét közvetítettek világszerte tévécsatornák. Átvették ezt. Ha most ebbe a helyzetbe így beleképzeli magát ebbe az éjféli misébe, és mondjuk annak a papnak a lehetőségébe, feladatába, hogy ott mit fog mondani a szentbeszédében, akkor mit javasolna neki, ha beszélhetne előtte vele, hogy mit mondjon? Vagy mit vár, hogy mit fog mondani?
Nagyon remélem, hogy nem kérdez meg. Azt hiszem, hogy itt ilyenkor nem lehet se szét, meg se okosnak lenni. Valószínű, hogy nem azzal állnak, mint ahogy nem csak ezen a különleges alkalommal, hanem a többi alkalommal sem. Nem úgy állnak fel a szószékre a lelkészek, papok, hogy ők tudják a megoldást, hanem úgy állnak fel, hogy a megoldás az csak Istentől jöhet, Istennél van a válasz, és mi pedig hát nyűszítve könyörgünk a válaszért és a csodáért, mint ahogy az emberiség is sötétségben vándorolt, amíg megjelent a fény. Hát most is van sötétség bőven, és csak abba reménykedhetünk, hogy valami különleges isteni hatalom, vagy beavatkozás, vagy Isten különlegesen megáldott emberei, azok át tudják törni a halálnak, a bosszúállásnak a logikáját, és megtalálják azokat a diplomáciai eszközöket, amelyek révén tűzszünetet lehet csinálni, amelyek ugyan persze az alapproblémát nem fogják megoldani, de legalább egy pár napra, hónapra, évre levegővételhez juttatják az ott élőket.
És közben eszembe jutott, hogy ezt a beszélgetést már az éjfél mise után fogják hallani a hallgatóink, mert ezt most akkor eláruljuk a kulisszatitkot, hogy most nem karácsony szent napján beszélgetünk itt élőben a rádióban, hanem előre vettük föl. Reméljük addigra tanár úr is meggyógyul, mert a hangjából lehet hallani, hogy a rögzítés idején még valamivel küszködött, de ettől függetlenül érvényesek a gondolatai, csak ezt mindenképpen ide szerettem volna még tenni. És egy gondolat még ehhez az éjféli miséhez, bocsánat, hogy ezen rugózok, de egy nagyon érdekes dolgot találtam így a mai tények fényében, hogy a tavalyi éjféli misén nem csak keresztény emberek ültek ebben a templomban, hanem különböző politikai méltóságok is, és ott volt a templomban egy évvel ezelőtt a palesztin hatóságok elnöke, akinek egy mondatát hagy idézzem a tavalyi karácsonyról. Minden igazságtalanság és agresszió ellenére, amelynek ki vagyunk téve, üzenjük a világnak továbbra is a remény, a szeretet és a béke üzenetét. És számomra nagyon érdekes, hogy ő muzulmánként részt vett ezen a karácsonyi szentmisén. Mit gondol a jelenlétről, mit gondol az üzenetről, és hogy vajon 2023. december 24-én, amikor ez elhangzik, addigra már a hallgatóink tudhatják, mi nem tudjuk még most, de ott lesz-e vajon ismét egy palesztin vezető ezen a szentmisén?
Én nagyon nagy jelentőségűnek tartom az ilyen nyilatkozatokat, mert hát nagy tekintélyű emberek, az nagyon jó, hogyha tanúságot tesznek a nyilvánosság előtt arról, hogy az irgalom mindig többet ér, mint az igazságosság, de az igazi irgalom az akkor működik csak, hogyha igazságossággal karöltve működhet. Most ugye itt hát nyilván nem a beszélgetésünknek nem lehet célja az, hogy bármilyen szinten elemezzük, hogy mi történik most Gázában, Palesztinával és a Hamásszal, és ez most semmiképpen se jöhet elő, meg nem is értek hozzá eléggé, de azért ez egy nagyon fontos különbség, hogy hát a Hamász az egy terrorszervezet, a palesztinok pedig hát ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, és hát ugyanúgy, ahogy a zsidó állam vezetői is sok esetben nagyon hasonlítanak egy terrorszervezethez, hogyha Palesztina felől nézzük, hogy mit művelnek, de ugyanúgy ott vannak a zsidó emberek, akik ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Tehát így kicsit azt érzem, hogy egy palesztin vezető megnyilatkozása az egyáltalán nem fogja érdekelni a Hamas vezetőit, mint ahogy feltételezem, hogy azok a békére és irgalomra és önkritikára való zsidó rabbiknak a felszólítása sem fogja érdekelni a zsidó hadvezetést és a zsidó kormányzatot, amelyik most gyakorlatilag válaszul nagyjából totális megsemmisítési programot hajt végre.
Ha már itt szóba hozza a zsidó vallási vezetőket, szerintem egy gondolatot lépjünk el a konkrét háborús kérdéstől, bár ilyen kontextusban is érdekes lehet, amit kérdezni szeretnék, hogy ugye a zsidók még várják a megváltót. A keresztény világ ünnepli, hogy megérkezett. Hogyan van jelen ön szerint a megváltóváres mondjuk most ebben a kontextusban a zsidó világ részéről? Tehát valami olyasmi várakozás lehet bennük, amennyire ezt ön meg tudja ítélni, mint amikor mondjuk a virágvasárnapi történetben az emberek valamiféle politikai hőst is várnak, aki békét és rendet tesz? Tehát ön szerint most a zsidó világ, amikor azért imádkozik mondjuk, hogy jöjjön el a megváltó, akkor valami ilyesmiben is bíznának, hogy fizikai rend értelemben is segítségükre lenne a megérkező megváltó?
Azt hiszem, hogy ebből a szempontból nem állítható szembe a keresztény és a zsidó messiás várás, mert jól lehet a kereszténység úgy hiszi, hogy Jézus Krisztusban felismerhető az üdvözítő, és aki a kereszt halálával és a föltámadásával megváltotta az emberiséget, de mindazonáltal a kereszténység úgy gondolja, hogy ezzel kapott egy óriási nagy esélyt a kereszténység is, meg az emberiség is, hogy megvalósítsa az Isten országát és törekedjen erre. De a kereszténység is várja a megváltót a világ végezetén, amikor majd letörölnek minden könnyet, és amikor majd nem lesz többé szenvedés. Szóval tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy igen, a megváltó és a messiás az a keresztények és a zsidók számára egyaránt is a helyreállításnak a messiása, és akkor igen, az helyreállítja a békét. Jézus azt mondja, hogy olyan békét, amit a világ nem adhat, tehát az isteni békét, a szeretetnek a békéjét, és nem a tűzszünetnek a békéjét, a megbocsátásnak a békéjét, és nem a megtorlásra váró alkalomnak a békéjét. Úgyhogy igen, hát azt hiszem, hogy a végén, a világtörténelem végén valahogy le fog hullani minden csalásról és ámításról a lepel, és talán a legnagyobb megdöbbenést majd azt fogja okozni, amikor kiderül, hogy milyen sok minden vallási indoklással és vallással takarózva zajlott, ami ellenkezője volt annak, ami miatt a megváltó először jött, és ami miatt majd végső soron jönni fog.
Beszélgetésünk utolsó fejezetére szeretnék ide visszatérni a szűkebb környezetünkre, Magyarországra, és azon belül is inkább a családok kontextusába. Az egyik, hogy mit gondol most, amikor vannak ezek a külső problémák, amik mondjuk a szülők fejében ott lehet, akármelyik irányba nézünk, Izrael felé, vagy kelet felé, nyilván nyomasztóan hatnak ezek mindannyiunkra, ezek a hírek. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye van egy magas infláció, egy gazdasági nehézség, kevesebbet ér a pénzünk, és így kellene megteremteni azt a külsőséget, ami a karácsony körül ott van, hogy ez ön szerint mennyire nyomja rá a bélyegét a karácsonyra, vagy mennyire tudnak az emberek ebből engedni, hogyha kevesebb a pénzük, kisebb fenyőfa, kisebb ajándék, kisebb menü, vagy mindent meg fognak tenni ön szerint a családok azért, hogy minden úgy legyen, mint tavaly meg tavaly előtt, mert hogy így szoktuk meg. Mit gondol ezekről az ilyen anyagi és szokásbeli kérdésekről? Hogyan befolyásolják ezek a mostani ünnepet?
Nem látok bele az embertársaimnak a fejébe és a lelkébe. Az nagyon csodálatos dolog lenne, hogyha esetleg azoknak, akiknek a mindenféle inflációs és egyéb problémák még beleférnek a havi bevételeikbe, vagy beleférnek, akiknek még van mozgásterük, anyagi mozgásterük, hogy esetleg most talán jobban eszükbe jutna ismerős, akár rokon, vagy akár utcabeli, vagy társaságbeli, vagy munkatárs, akiről tudni, hogy csóróbb, és akkor esetleg a saját többletből lehetne odaadni. Minden évben nagyon-nagyon megdöbbenek és elérzékenyülök azon a szokáson, amit itt a mi egyházközségünk gyakorol, az úgynevezett krumpli ebéd szokásán. Mások is csinálják ezt Magyarországon, hogy összejönnek az adventban, és az egyik vasárnapi ebéd kiadásai helyett egy egyszerű krumpli kaját készítenek, és azt a pénzkülönbséget, ami a krumpli ebéd és a szokványos vasárnapi ebéd között van, azt összedobják és odaadják valami jótékony célra. Itt a mi közösségünk a szegedi alsóvárosi hajléktalan karácsonyi ebédre vagy vacsorára gyűjt így, és akkor hát egy ünnepi vacsorát készít ezeknek a hajléktalan honfitársaknak. Nagyon apró dolog ez, és remélem, hogy a hajléktalanok nem fogják tudni, hogy honnan jön ez, de számunkra az a közös ebéd, az a közös krumpli ebéd, az nagyon nagy ünnep mindig. Valami olyan huncut, jókedv vesz erőt rajtunk, hogy egy ilyen dolgot megcsinálunk, és igazán szépé teszi azt a vasárnapot, meg már az előtti születet is. Tehát ahogy az ember a szülőket és az anyukákat ismerik, hát az anyukák azok inkább megszakadnak, de akkor is mindent meg fognak tenni a gyerekért, és nem fognak megalkudni, és hát remélhetőleg a gyerekek jobban fogják tapasztalni, vagy inkább az anyukáknak a hatalmas szívét fogják tapasztalni, és megköszönni jobban, mint azt az ajándékot, amit külét is ajtolt az anyuka az üres pénztárcából is.
Köszönöm szépen, tanár úr!
Áldott karácsonyt kívánok!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.